9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Új szövetséget ajánlanak a családoknak és a vállalkozásoknak az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként. A kormány 4000 milliárd forintot mozgósít, 2600 milliárdot a családoknak, 1400 milliárdot a kis és középvállalatoknak, ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a Facebookon közzétett videójában. Nagy Márton felidézte, 21 intézkedéssel ösztönzik a gazdaságot, ennek részeként több pénz jut a családoknak, megduplázzák az adókedvezményt, növelik a minimálbért, elindítják a munkáshitelt. A miniszter elmondta, azon dolgoznak, hogy a fiatalok könnyebben juthassanak lakáshoz. Vidéki otthonfelújítási programot indítanak és segítenek a lakhatásban is. A munkáltató pedig maximum 150 ezer forintot adhat a fiatalok lakhatására, tette hozzá Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter arra bíztat minden fiatalt, hogy éljen a lehetőségekkel. Nagy Márton kiemelte azt is, hogy a vállalkozások számára kidolgozták a Demján Sándor programot. Hitelt, tőkét és vissza nem térítendő támogatást fognak nyújtani beruházásokhoz, digitalizációhoz, ezzel fogják fellendíteni a gazdaságot, fogalmazott a miniszter. Több mint 4000-en érkeztek Ukrajnából kedden, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság szerdán. Az ukrán-magyar határszakaszon 4187-en léptek be Magyarországra. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. 2024. novemberben az ipari termelői árak átlagosan 7,9%-kal meghaladták az egy évvel korábbiakat. A belföldi értékesítés árai 3,2, az export értékesítési 10,2%-kal felülmúlták a 2023. novemberieket, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni gyengülése, valamint az okozta, hogy az energia világpiaci ára meghaladta a korábbi értékeket, fűzte hozzá a jelentés. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 3, az export értékesítési árak 4,9, így az ipari termelői árak összességében 4,3%-kal nőttek, írja a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása. Közösségi tanulóházat hozott létre Ózdon a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy az ózdi és a környék felzárkózó településeiről származó, nehéz körülmények között élő fiataloknak szociális segítségnyújtást biztosítson, közölte a szervezet. Mint írják, a Tanulózd névvel létrejött közösségi tanulóház a helyi igényekre reagáló, komplex ifjúsági és szociális munkára épülő intézmény. A szakmai előkészítését tavaly novemberben kezdték el, a gyakorlati munka pedig idén januárban indul 20 fiatal bevonásával, akiknek a közösségi tanulás mellett a szabadidő eltöltésére alkalmas, biztonságos teret hoznak létre. A távlati célok között szerepel egy olyan modellprogram kidolgozása is, amely az ország más pontjain élő, hasonló nehézségekkel szembenéző fiatalok számára nyújthat megoldást tanulóházakon keresztül. A modellprogram 38 millió forintos magyarországi és európai uniós támogatásból valósul meg, és jövő március végéig tart.
Az időjárásról.
Szerdán változóan felhős idő várható, de főként északon lehetnek erősen felhős tájak időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső, a déli délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 14 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem megyek én innen sehova, noha sorsom ittem mostoha. Hát ha volna még mostohább is, nem maradnék-e itt tovább is. Nagyon kedves nekem ez a hely, elmegy majd a tavasz, menjen el. Elmehet a nap, a csillagok, de én nem, még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földjéből, ide való bátkám szívéből. Azért nem még innen sehova, noha sorsom igen mostoha. De ha volna még most tovább is, megmaradnék itten tovább is. Ma vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földéből, ide való mátkám színéből. Ma vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földéből, ide való mátkám színéből.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Ablonci Balázs történész lesz, akivel 1944 nyaráról beszélgetünk majd új könyve apropóján.
A 19. században kialakult polgári Magyarországnak az utolsó nyara, amely mondjuk a dualizmussal nagyjából egybeforta neve, tehát hogy azok a politikai, kulturális reflexek, amik jellemezték ezt a korszakot, ezt a polgári modernizációt, ebben a pillanatban érnek véget.
És megismerhetik majd Zsindely Ferenc református miniszter személyes történetét is ebből az időszakból.
De mindvégig nagyon bensőséges, mélyen megért református hit jellemezte őket például, és azt gondolom, hogy ebben a 44 tavaszi-nyári események úgy szerepet játszottak ebben a megtérési folyamatban.
Mai vendégünk tehát Ablonci Balázs történész, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogyan éltek az emberek a II. Világháború idején 1944-ben? Mit játszottak például a mozik? Volt-e elég áru a boltokban? És ki nyerte meg a labdarúgó bajnokságot? Megrendezték-e egyáltalán? Hogyan éltek az emberek a háború árnyékában? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Ablonczi Balázs történész a közelmúltban megjelent könyvében, az utolsó nyár 1944-ben. A szerzővel beszélgettünk a könyv születéséről, a családja történetéről és a II. Világháború idején élők mindennapjairól. Kezdjük az utolsó nyár Magyarország 1944 című kötetéről a beszélgetést családi kötődéssel, mert hogy ön is ezzel indokolja tulajdonképpen a könyv elején a témához való nyúlást. Mennyire meghatározó egyébként egy történésznek ön szerint a saját családi történetekhez való nyúlás? Most ez nem azt jelenti, hogy az egész könyv a családjáról szól, de hogy az indítatás minden ered, és akkor meséljen, legyen kedves, hogy mi az a családi szál, amit önt elindította a könyv megírásában.
Én azt hiszem, hogy egy történésznek mindig kell valami személyes motiváció. Ez nem feltétlen családi motivációnak kell lennie, de hogy valami miatt az adott téma érdekli őt. Ez lehet egy impulzus, amit az ember ifjú korában kapott egy középiskolai tanártól, vagy egy múzeumlátogatás során, vagy egy családi esemény során, de hogy alapvetően én azt nagyon fontosnak tartom, hogy mindig legyen egy személyes motiváció, ami a történész hozzáköti a témájához. Tehát ez ilyen mindig van. A családi kötődés ezen belül nyilván egy ritkább történet. Az én családomban, ugye hál' Istennek, én a nagyszüleimmel elég sok időt tölthettem együtt, a négy nagyszülőmből három viszonylag magas kort ért meg, és elég sokáig találkozhattam még velük, és nagyon sokat beszélgethettem velük, és most, ahogy így végig gondoltam, egyébként a könyvírása közben is többször visszajött, hogy igazából én nem nagyon emlékszem olyan vasárnapi ebédre, ahol a háború ne került volna elő. Akár csak említés szintjén, nem mindig és minden körülmények között, de majdnem minden alkalommal valahogy előjött. Nem erről beszéltek ilyen rögeszmés módon, de az, hogy akkor miért hiányos az étkészlet, milyen volt 44-ben, hol voltam, amikor bombáztak, milyen volt, amikor menekültünk nagyapáddal nyugat felé. Tehát, hogy ezek a történetek azért elég erősen beleégtek a családi mindennapokba. És azt gondolom, hogy ez nem egy egyedi eset, és a könyv megírása óta, vagy megjelenése óta eltelt időszak ebben megerősített, mert nagyon sokszor találkozom olvasókkal, odajönnek, írnak, hogy nekik is hasonló történetek élnek a családjukban erről a dologról. És hát 44 nyara az én családom szempontjából az is fontos, hogy apai nagyapám Ablonczi György, a Sárospataki Református Gimnáziumnak a görög-latin szakos tanára, hogy jegyezte el a nagymamámat, Szepesi Évát, és szeptember elején házasodtak össze Debrecenben. Pont egy bombázás, ugye a könyvben ezt is utalok rá, hogy egy bombázás. Egy kicsit kérdésesé tette, hogy lesz-e esküvőjük vagy sem, de aztán végül lett, és aztán nem sokkal utána pedig elkezdtek nyugat felé menekülni a házasodás után.
Ez az a bizonyos meggörbült redőny történet?
Így van, tehát hogy a légnyomás meggörbítette a szabóüzlet redőnyét, és nem úgy nézett ki, hogy nem lehet kinyitni a szabóüzletet, és a nagyanyám mennyasszony ruhája bent rekedt az üzletben, de hát aztán valahogy megoldották. Ezt a nagymamám már élete végén leírta ezeket az élményeit egy kis füzetbe, és akkor abból merítettem ezeket az epizódokat.
És volt-e olyan a családjával kapcsolatban, amit most a könyvhez végzett forrás elemzések közben talált meg, mint plusz adalék?
Ilyen nem volt, mert én külön, tehát hogy nem kimondottan a családtörténetem után kutakodtam, tehát ezek inkább olyan betétek, amik színesítik az elbeszélést, és alapvetően budapesti, Pest megyei, veszprémi levéltárakban kutakodtam ezzel kapcsolatban, tehát a családomnak itt olyan típusú nyoma nincs. Az más kérdés, hogy megértettem bizonyos dolgokat mondjuk a bombázással, vagy légoltalommal kapcsolatban, hogy ez hogyan működött, ugye a másik nagyapám, ő villanyszerelő volt a Csepelen a Weissmanfried művekben, ugye, ami hadiüzem volt, ebből kifelag őt, mint fiatal erdélyi menekültet, dél-erdélyi menekültet nem hívták be katonának, tehát ő ott csinálta végig az ostromot is, meg a front átvonulását, ami szintén nem volt veszélytelen, mert ki kellett menni a frontra, és villanyvezetékeket kellett összeszerelni, vagy összeilleszteni, tehát veszélytelennek azt sem mondanám, de mondjuk be nem hívták, nem esett hadifogságba, nem vitték el Málenki robotra, vagy a gulágra, tehát hogy ebből a szempontból megúszta a dolgot, amikor mindig mutogatta, amikor Csepelen mentünk a szabadkikötő felé, és mutatta, hogy abban a házban éltem át a bombázást, a júniusi bombázást, akkor ez úgy kontextusban volt helyezve, tehát hogy megértettem, hogy ez hogyan is nézett ki, vagy amikor a feleségem nagyszülei mesélték, hogy ők viszont nem volt óvóhelyük, mert ők Budapest valami külső kerületében laktak, hanem árkot ástak a kert végébe, és hát kiderült, hogy ugye ez egy protokoll volt akkor, szóval, hogy olyan házakban, ahol nem volt elég nagy kiterjedésű pince, vagy egyáltalán nem volt pince, akkor úgynevezett árok óvóhelyet kellett ásni, aminek megvoltak a megszabott paraméterei, tehát hogy nem csak úgy úgy volt, hogy az ember úgy maga feje után ásott egy lyukat a kertben, hanem annak bizonyos szélessége, bizonyos mélysége kellett, hogy legyen, bizonyos alaprajzot kellett, hogy kövessen, és ezt százezreknek a mindennapi élménye, hanem milliók mindennapi élménye volt ezen a nyáron Magyarországon.
És ha már egy a bombázások irányába mentünk, akkor vigyük itt tovább a szálakat, ugyanis a bombázásokkal kapcsolatban azt írja a könyvben, hogy sokaknak pont ez az élmény az, idézőjelben élmény, bár egy negatív élmény is lehet, ugye élmény, ami tulajdonképpen a háború kezdetét jelentette, miközben 1944-ben vagyunk, hát akkor ők még nyilván nem tudták, bár erről is ír a könyvben, hogy azért sokan sejtették, hogy ez már a végjáték, de hogy nem tudhatták, hogy milyen közel is van a háború vége, miközben évek óta tart. Szóval ez hozta közel az emberek, ez a kert végébe a háborút, addig pedig a hétköznapokban nem annyira derült ki, hogy egyébként mi zajlik 100 vessző 1000 kilométerekre tőlünk?
A válaszom az határozott igen, ugyanis ha megnézzük, tulajdonképpen 1944 áprilisáig Magyarországot nem éri nagymértékű légitámadás. 42-ben a szovjet légierő végrehajtott néhány ilyen propagandisztikus célú támadást Budapest ellen, de egyébként az amerikaiak vagy angolok nem bombázták Magyarországot és az ipartelepeket. Volt egy jegyrend, háborús jegyrendszer, de hát az minden jegyrendszer arra volt jó, hogy igazából mindenki kijátsza, és ez bizonyos értelemben a hatóságok is elnézték. Ráadásul a magyar közellátás egészen 1944 késő nyaráig, kora őszig relatíve jól működött, tehát hogy nem éhezett senki, nem voltak óriási sorok a boltok előtt, ez 44 őszére lesz majd jellemző. Tehát itt azzal, hogy ennyire direkt módon betört a háború a hátországba, ez 1944 tavaszának, nyarának az eredménye. Nyilván azok az emberek, akiknek a hozzátartozói, férfiakat, akár katonaként, akár munkaszolgálatosként kivitték a keleti frontra, és ott harcoltak, nehogy Isten elestek, az nyilván az egy más érintettséget jelent. De azért azt lehet mondani, hogy a magyar lakosság többsége, elsőprő többsége számára ez volt az első háborús élmény, mert hát azért a második hadsereget vagy a frontra kivett alakulatokat nézzük, és az ő hozzátartozó, beszorozzuk a hozzátartozóik számával, azt mondhatjuk, hogy a lakosság 80-90%-ának még ilyen élménye sem volt a háborúról, tehát hogy egy hozzátartozók a fronton harcolt, hanem ez volt az első kézzel fogható hadicselekmény, amivel találkoztak.
Viszont ennek fényében meg érdekes a könyv címe, hogy az utolsó nyár, miközben sokaknak az első élménye volt a háborúval kapcsolatban. Szóval minek az utolsó nyara?
Én azt gondolom, mert nem csak bombázásról, meg közellátásról, meg végoltalomról van szó a könyvben, hanem igyekszem végigkísérni a magyar politikai gondolkodásnak is, hogy nem is annyira politikai gondolkodásnak, hanem a társadalmi reflexeknek, vagy politikai reflexeknek a történetét, hogy hogyan reagál a magyar társadalom a holokausztra, a zsidó vagyon elrablására, hogyan reagál arra, hogy egy betiltanak lapokat, hogy német megszállás van, hogy van tulajdonképpen egy szélsőbodali hatalomátvétel. És igazából az utolsó nyár cím az arra vonatkozik, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyjából annak az 1867-ben kialakult, vagy akár mondjuk a 19. században kialakult polgári Magyarországnak az utolsó nyara, amely mondjuk a dualizmussal nagyjából egybeforta a neve, tehát hogy azok a politikai, kulturális reflexek, amik jellemezték ezt a korszakot, ezt a polgári modernizációt, ebben a pillanatban érnek véget. Úgyhogy én erre gondoltam, amikor az utolsó nyár kifejezést utaltam, nyilván a cím, meg a borító egyfajta ilyen nyári idillt sugal, de hát itt valójában másról van szó, tehát nem azt mondom, hogy ez az olvasó átverése, de hogy van benne egy csavar.
És akkor miután rádióban beszélgetünk, ezért a borítót csak elmesélni tudjuk, de az például egy érdekes történet, hogy valahol mesélte, hogy tegye meg, hogy itt is elmesélő, hogy tulajdonképpen ez egy háromszereplős fotó, amivel egy szereplő le lett vágva. Már ez is szerintem érdekes, de persze engem nem lep meg, mint aki médiában dolgozok, de szerintem egy átlagolvasót, aki nem készített még semmilyen kiadványt, az mondjuk akár ezen is meglepődhet. Kik szerepelnek a fotón, és a harmadik személy miért nincs rajta?
Hát ez egy fortepános kép volt, ugye a fortepán, mint egy nagy nyilvános fekete-fehér futóadatbázis, számtalan kitűnő ötletet ad a kiadónak, és nekünk is. Ez egy olyan kép, amin valóban három alak látható, két nő és egy férfi, a férfi katonai egyenruhában van. A kép úgy tűnik, hogy 1942 vagy 43 nyarán készült Erdélyben egy fürdőhelyen, és hát a harmadik alak egyszerűen képszerkesztőcsokokból lett levágva róla, tehát ez nem valamiféle rosszaságból. Azt gondoltuk, hogy ez a frivol, egyébként fürdőruhában lévő nő, aki ráadásul valami mozdulatot is tesz, és mellett a kicsit feszengő katonaruhás férfinek a képéből árad valamiféle feszültség, valamiféle bizonytalanság, ami szerintem elég jól passzol ehhez az 1944 nyarához. Amikor kiválasztottuk a képet, akkor még nem tudtuk, hogy kik szerepelnek rajta, és akkor folytatunk némi nyomozást, és kiderült, hogy a képen szereplő hölgy, aki a katonatisztről továbbra sem tudjuk, hogy kicsoda ő. A hölgyről kiderült, hogy ő egy evangélikus gépgyáros család leánya volt, a budapesti társasági életnek egy ismert figurája, teniszezett, mindenféle bálokon vett részt, bizonyos Rök Zsuzsó, vagy Rök Zsuzsanna, aki már ekkor fiatal asszonyként már elvált az első férjétől, aki nem volt más, mint Sztélo Gábornak, az evangélikus zsidó gyerekeket mentő lelkésznek a testvére, Szenci Sztélo Sándor, és aztán pont ugyanebben az évben, 1944 őszén újra megházasodott. És egyébként egy viszonylag rövid élete volt, a 70-es évek elején hunyt el, alig múlt el 50 éves, tehát nyilván egy tragikus sors az övé is, de ez a történet számomra azt is nagyon szépen megmutatja, hogy miközben láthatatlanba belenyúltunk egy ilyen sztoriba, ha egy picit megkapargatunk információkat, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen mindennek köze van 1944 nyarához.
Beszélünk majd még ezekről a hétköznapi dolgokról, fürdőhelyekről és a többi, de szeretnék egy-két más témát is behozni. Ön is említette, hogy a könyvnek az is célja volt, hogy a politikai gondolkodást ebben az időszakban bemutassa. És ehhez kapcsolódóan nekem nagyon izgalmas volt olvasni például a különböző kormányüléseknek az ott elhangzott mondatokat, és ezek között van olyan, amit konkrétan idéz is, és arra lennék kíváncsi, hogy ezeket ugyan mégis honnan tudta megszerezni. Tehát 1944-es kormányüléseknek van szó szerinti leírata, amit földi halandó kutathat Magyarországon?
Természetesen, sőt, ez, hogy mondjak egy meredek dolgot, ez fönn van az interneten. Nem minden, és nem teljesen hiánytalanul, de a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltárának van egy internetes adatbázis, ahol elég sok minden föl van már töltve, adatbázisokonline.hu. Nem állítom, hogy nagyon könnyen kereshető az oldal, de fönt vannak rajta az 1944 nyári minisztertanácsi jegyzőkönyvek szérét, és nem biztos, hogy ebben minden benne van, ami ott elhangzott. Tehát nyilván ez egy szerkesztett szöveg, vannak, amik hiányoznak is, vannak olyan jegyzőkönyvek, például kulcspillanatokból, román hadüzenet, vagy román kiugrás után, stb. Tehát vannak minisztertanácsi ülések, amik hiányoznak, de azért egy elég jelentős anyag áll rendelkezésre, és hát itt igyekeztem azt körbejárni, hogy mi foglalkoztatja egyébként a kormánytagokat, meg a magyar politika vezető rétegét ebben az időszakban, és hát bizonyos értelemben az látszik, hogy business as usual, tehát hogy a minisztertanácsi határozatok döntő többsége az kinevezésekkel, nyugdíjügyekkel és teljesen apró cseprő dolgokkal foglalkozik. A másik részről meg az látszik, hogy gyakorlatilag két dolog van, ami foglalkoztatja a kormánytagokat. Az egyik a zsidó deportálásnak a nemzetközi vízhangja, tehát nem maga a deportálás, hanem ez a szójai féle szélsőbadai kormány attól tart, hogy Magyarország imázsa romlik a zsidók deportálása miatt, tehát ami egy fura lelki beállítódás, de hogy ettől tartanak, és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről beszélnek elég sokat, illetve aztán 44 augusztusától a román kiugrás, vagy román átállás válik az egyik központi témával, és az, hogy Magyarország akkor megtámadja a Romániát, ne támadja meg, milyen feltételekkel támadja meg a németeket, mennyi támogatást tudnak adni, és így tovább. Tehát ez a két fő téma, ami uralja a politikai napirendet, vagy legalábbis a kormányzat napirendjét ezen a nyáron.
Deportálás szó az valaha elhangzik ezekben a jegyzőkönyvekben?
Na most ez az érdekes, hogy nem. Tehát, hogy, és ez mutatja az egésznek a mérhetetlen álszentségét, és én azt gondolom, még megkockáztatom, hogy talán még a valahol nagyon-nagyon mélyen megbúvóros lelkiismeretét is ennek a politikai garnitúrának, hogy egyetlen egyszer nem írják le azt, hogy deportálás. Arról beszélnek, hogy munkába állítás, a zsidók munkára vitele, kivitele az országból, németeknek való átadása, tehát mind-mind ilyen körülírásokat használnak. Hát természetesen arról, hogy ezeket az embereket megölik, vagy mi történik velük, arról szó sem esik, de hogy hogy ilyen eufémizmusokkal írják körbe az egész történetet, az szerintem elég sokat elmond erről az egész helyzetnek a rémisztő álságosságáról.
És arról egyik miniszter, államtitkár, akárkicsoda, aki részt vesz ezeken az üléseken, sem beszél, hogy mondjuk ezeket a folyamatokat le kellene állítani.
Ugye ez nem egy egynemű társaság teljesen, annak ellenére, hogy ez egy koalíció, szélsőbadai koalíciós kormány, amelyik a Magyar Életpártjának a jobb oldalából, tehát a korábbi kormánypártnak a jobb oldalából, az Imrédi féle Magyar Megújulás pártjából és néhány kisebb nemzeti szocialista párt képviselőiből áll. Azért ez nem egy teljesen egynemű kormányzat. Tehát vannak tisztviselők, ezek közül, akit érdemes kiemelni, az Jungert Arnóti Mihály külügyminiszter állandó helyettese, tehát ma azt mondaná, mondanánk, hogy egyfajta politikai államtitkár, aki rendszeresen jelen van a minisztertanácsokon, és ő referál arról, hogy semleges, meg a szövetséges országok sajtójában mi jelenik meg a magyar deportálásokról, és ő elég erőteljesen megpendít olyan húrokat, hogy ennek beláthatatlan következményei lesznek Magyarország helyzetére nézve. És láthatóan, hogy amivel a rossz hírhozóját senki sem szereti, egyre ingerültebbek a szélsőjobboldali miniszterek vele kapcsolatban. Tehát ezzel a fajta hírhozással kapcsolatban. A másik, ami fura a fejlemény, hogy például a katonatisztek azok egyre tartózkodóbbak például a katonai fellépésekkel kapcsolatban. Tehát mondjuk Vörös János vezérkari főnök, vagy a Csatai Lajos honvédelmi miniszter, ők érdekes módon például általában igyekeznek mérsékelni a magyar katonai részvételt egyes kérdésekben, és bizonyos esetekben a polgári miniszterek azok, akik sokkal harciasabbak. Tehát amikor arról van szó, hogy most megtámadjuk-e Dél-Erdélyt, ugye a Romániához tartozó Dél-Erdélyt, ne a román kiugrás után vagy sem, akkor Kolozsvári Borcsa Mihály, ugye, aki a sajtókormánybiztos, tehát nem is kormánytag, és még tanácskozási joga sincs, csak véletlenül ott van a kormányülésen, mert valamiben referálnia kell, de alapvetően egy nem kormánytag valaki, szót kér és elmondja, hogy ő, mint erdélyi ember, egy szégyennek tartaná, hogy Magyarország ezt a helyzetet nem használja ki arra, hogy felszabadítsa Dél-Erdélyt. Tehát, hogy ilyen típusú harcias beszólások inkább a polgári miniszterektől jönnek. Érdekes módon a katonák azok, akik igyekeznek ezeket tempírozni, vagy visszafogni ezeket a minisztereket. Aztán ők is, a katonák maguk is egy csomó olyan dolgokkal foglalkoznak, amihez nem értenek, tehát ilyen nagyívű diplomáciai fejtegetésekbe bocsátkoznak. Tehát egy kicsit az embernek egy ilyen anómiás érzése van, vagy egy ilyen diszfunkció érzése van, hogy mindenki azzal foglalkozik, amihez nem ért. A katonák azok diplomáciai fejtegetésekbe bocsátkoznak, a polgári miniszterek meg elmondják, hogy hogyan kell megtámadni Romániát. Tehát, hogy az egész egy ilyen nagyon-nagyon fura szituáció, ami egész nyáron át tart.
Azt írja a könyv ezen részénél, azt hiszem, hogy mindenki arra próbált figyelni, hogy nehogy megismétlődjön az, ami 1918-ban, vagy nehogy újra 1918-as helyzet álljon elő. Jó helyen idézem ezt, amit mond, és ez mit jelent? Mi volt 1918-ban, amit el akartak kerülni 1944-ben?
Hát ugye ezt a politikai garnitúrát nagyon-nagyon megjelölte, nagyon mély nyomokat hagyott bennük az 1918-as összeomlás. Most nem csak arra gondolok, hogy a korabeli, mondjuk a sztójai kormány tisztviselőinek egy jelentős része egyébként határon túli menekült volt, vagy el kellett jönni egy határon túli területről. Tehát itt lehetne sorolni a már említett Kolozsvári Borcsa Mihálytól Szász Lajos gazdasági miniszteren át egy csomó mindenkit. Tehát hogy van egy személyes érintettség ebben az egészben, de ugye a magyar politikai elit alapélménye az az volt 18-szal kapcsolatban, hogy nincs hadseregünk, nincsen diplomáciánk, tehát nincsenek külképviseleteink, és jönnek be az utódállami hadseregek, nem tudunk semmit tenni, szétesett az államigazgatás, és Magyarország ennek következtében óriási területveszteségeket szenvedett el. És láthatóan azokat is, akik a szélső oldalon vannak, és azokat is, akik mondjuk konzervatívabbak, szemben állnak a német megszállásra meg egyebekkel, láthatóan ez iszonyatos erővel tartja fogjul ez az élmény. Tehát az, hogy még egyszer ne fordulhasson elő az, hogy nincs hadseregünk, nincs diplomáciánk, és nincs tetrekész politikánk, mert akkor újra az fog következni, és jön egy második Trianon. Tehát ez láthatóan iszonyatos erővel fogva tartja őket. Plusz ahhoz hozzájön még az, hogy ugye itt alapvetően most az orosz hadsereg, vagy szovjet hadsereg, ami közeledik, ez nem egy cári hadsereg, tehát ez egy ideológiai háborút vívó hadsereg, tehát ehhez még hozzáadódik a 18-al kapcsolatos reflexekhez, még hozzáadódik a bolsevizmustól való félelem is, ami egyébként, hát tudjuk, mi jött utána, nem volt teljesen megalapozatlan, hogy finom legyek, a kommunizmustól való félelem, tehát hogy egy hatalmas erő közelít Magyarországhoz, és nagyon félő, hogy felidéződnek ezek a 18-as pillanatok, tehát ez bizonyos értelemben bénítólag hatott a kormányzatra is, meg bizonyos értelemben velük szemben állókra is.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonczi Balázs történésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. 2024. novemberben az ipari termelői árak átlagosan 7,9%-kal meghaladták az egy évvel korábbiakat. A belföldi értékesítés árai 3,2, az export értékesítési 10,2%-kal felülmúlták a 2023 novemberieket, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni gyengülése, valamint az okozta, hogy az energia világpiaci ára meghaladta a korábbi értékeket, fűzte hozzá a jelentés. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 3, az export értékesítési árak 4,9, így az ipari termelői árak összességében 4,3%-kal nőttek, írja a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása. Már igényelhető az akár 4 millió forintos kamatmentes munkáshitel fiataloknak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány Facebook oldalán. Palóc André elmondta, a hitellel a kormány célja, hogy az életkezdés segítse a 17 és 25 év közötti fiataloknak. A hitelt 25 éves kor alatt bárki felveheti, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, magyarországi lakcíme van, Magyarországon dolgozik, legyen vállalkozó vagy akár heti 20 órában foglalkoztatott alkalmazott. Továbbra is kiemelt célja a kormánynak a családok támogatása, éppen ezért gyermek születése esetén 2 évre, a második gyermek születésekor pedig újabb 2 évre engedik el a törlesztést, míg a harmadik gyermeknél az egész összeg megfizetése alól mentesül az, aki felvette a támogatást, közölte a szóvivő. Több mint 4000-en érkeztek Ukrajnából kedden, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság szerdán. Az ukrán-magyar határszakaszon 4187-en léptek be Magyarországra. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. 70 ezer fölé nőtt tavaly a tisztán elektromos flotta Magyarországon, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalának bejegyzésében. A tárca közleménye szerint tavaly decemberben helyezték forgalomba a harmadik legtöbbet a kizárólag elektromos hajtású gépjárművekből. Az 1970-es múlt havi darabszámot csak a tavalyi márciusi előzi meg 2108 darabbal az örökrangsorban, illetve 2072-vel holt versenyben 2024 júniusa és szeptembere. A lendületes gyarapodásnak köszönhetően lett a leginkább környezetkímélő járműpark több mint 70 ezer darabos. A közlekedési nyilvántartási adatok alapján 2024-ben minden korábbinál több, összesen majdnem 22 ezer tisztán elektromos gépkocsi kapott zöld rendszámot Magyarországon. A legnagyobb hányaduk több mint 20 ezer darab személyautó volt. A tiszta és csendes állomány 2023-ban kevesebb, mint 14 ezer darabbal bővült, az előző év tehát újabb szintlépést hozott az elektromobilitás térnyerésében, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalának bejegyzésében. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa január 19-e és 26-a között szervezi az Ökumenikus Ima hetet. Az országos nyitó istentisztelet január 19-én vasárnap 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Igét hirdett dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A liturgiában szolgálnak a tanács tagegyházainak vezetői. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége 2017-ben elfogadta, hogy az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen. Az Imahét anyaga letölthető a meot.hu honlapról.
Az időjárásról.
Szerdán változóan felhős idő várható, de főként északon lehetnek erősen felhős tájak időszakok is. Helyenként előfordulhat gyenge eső, a déli délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 14 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
kéne még megtenni, biztosan vagy talán, már vágytalan a délután. Életkoruk, mint a napszakok, a déli nap még fel. Aztán észre se veszem, és már este van. Az időmet szétszórtam boldogan, magány várhat az élet alkonyán. Nem én döntök, de nem kell több, csak annyi kell, amennyi jár, csomba fúj.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat! Ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Ablonczi Balázs történésszel az Utolsó nyár 1944 című a közelmúltban megjelent könyvéről.
De a német megszállás alatt egyébként ennek a kormányzatnak mennyire volt ön szerint hatásköre, akkora hatásköre, hogy ezek a folyamatok ellen bármi érdemi dolgot tudott volna tenni?
Azért fura módon az látszik, pont a minisztertanácsi jegyzőkönyvekben, hogy volt mozgástere. Tehát, hogy nyilván nem óriási, nem biztos, hogy óriási dolgokban, de még ott is a Sztójai kormány, ugye Sztójai Döme volt berlini követet nevezi ki miniszterelnöknek Horthy Miklós német követelésre, aki egy elkötelezetten a németeket kiszolgáló politikusként él az emlékezetünkben, és bizonyos értelemben tényleg az is volt. De közben meg vannak olyan német követelések, amire még ez a kormány is nemet mond. Amikor Németország különböző szláv katonai alakulatok letelepítését kéri az országban, amikor a német hadsereg lóápolókat kér a magyar, hogy nem tudom hány ezer vagy tízezer lóápolót bocsássanak az újonnan alakult Waffen-SS lovas hadosztályok rendelkezésére, amikor arról van szó, hogy Magyarország küldjön légvédelmi személyzetet Németországba. Ezekre még a Sztójai kormány is nemet tud mondani. És látjuk, hogy amikor Horthy Miklós, ugye ezen van egy vita magyar historiográfiában, hogy leállítja, vagy felfüggeszti a deportálásokat 44 júliusában, azt is meg tudja tenni tulajdonképpen, és a németeknek viszonylag kevés beleszólásuk van ebbe. Az más kérdés, hogy utána esetleg ezt újra akarják indítani, ugye erről van egy vita a magyar történettudományban, de ettől a tény marad, hogy 44 júliusában a budapesti zsidóságot már nem deportálják, mert a kormányzó leállítja ezeket a deportálásokat. Tehát mozgástér van bizonyos értelemben, azt kell mondani, Ne felejtsük el, hogy a német megszálló haderő néhány tízezer fő, és a számunk egyébként folyamatosan csökken, mert ugye a frontokon újabb igénybevételek várnak a német hadseregre, tehát kivonják őket az országból. Tehát olyan retteltesen sok eszköz nincsen a német diplomácia kezében, hogy befolyásolja az országot. A legnagyobb szövetségese, most ez csúnyán hangzik, a legnagyobb szövetségese a magyar kormányzat, amely bizonyos döntésekben 100%-ig, vagy akár 120%-ig teljesíti azt, amit Németország elvár. De vannak dolgok, amikben nemet mondanak, és láthatóan ennek nincs semmi következménye.
Ha már Sztójai Dömét említette, akkor hogy az ő személyén keresztül hagyhozzam be a következő kérdést, ami kapcsolódik a deportálásokhoz. Ugye a deportált zsidók után nagyon sok vagyontárgy marad az országban, amire még sokkal többen próbálják rátenni a kezüket, ugye itt lakásokra és más ingóságokra utalok, és például Sztójai Döme is szeretett volna megszerezni, leírja ennek a történetét egy budai lakást, amit végül nem sikerült neki megszerezni. Ezt csak ilyen ízelítőnek mondom, meséljen nekünk ezekről a lakáscserékről, lakásigénylésekről, milyen történetek húzódnak meg itt, és hagy hozzak be még egy szállat, ezt, hogy az Európa Rádió egy református fenntartású rádió, és ezért nekem külön érdekes, hogy itt megemlíti a könyvben, hogy lelkészek is próbáltak ilyen lakásokra, házakra igényt benyújtani. Erről ezt is kérem, hogy említse meg.
Igen, most a végével kezdem, hogy nehogy elfelejtsem, ugye amikor lelkészekről írok, ez ugye Jászlanatyú, a Szolnok megyei zsidó lakáskiigénylésekről van szó, szóval, amikor a lelkész szót használom, az katolikus és protestáns lelkészek egyaránt vonatkozik, tehát hogy nem szálaznám szét, hogy a lakáskiigénylők, tehát a zsidó lakások kiigénylői között mennyi a református, mennyi a katolikus. Az egésznek, hogy a keretét lehessen látni, ami végig kíséri a Magyarországot a 20. században, gyakorlatilag politikai rendszerektől függetlenül, az a lakáshiány. A nagyvárosokban is, de faluhelyen is. Tehát ugye mindnyájan ismerjük, vagy olvastuk akár az iskolában, ugye, akár a népírók szociográfiáiban, hogy egy szobában 5, 6, 8, akár 10 ember lakik együtt, akár faluhelyen is. És ami ezzel jár, tehát promiszkuitás, higiéniés viszonyok, egészségügyi viszonyok, vagy közegészségügyi problémák. Tehát, hogy igazából ennek a részbeni megoldását, persze hát ezzel újabb problémákat generáltunk, de most nem mennék bele, majd a 60-as, 70-es évek lakótelepépítései hozzák el tulajdonképpen, de addig az alapvető élménye az magyar társadalom jelentős részének, hogy nincs elég hely, nincs hol élni. És ez nem csak egy kisvidéki, vagy paraszti, vagy munkás probléma, ez akár középosztályi probléma is. Tehát amikor deportálják a zsidóságot vidékre, elindul egy iszonyatos roham az ő üresen hagyott lakásaikért. Na most ennek ugye vannak egyértelműen ilyen hát etikailag abszolút megkérdőjelezhető vonásai, tehát elvenni a másét. Ugyanakkor vannak olyan része, és az önkormányzatok nagyon sokszor automatikusan nyúltak a zsidó deportáltak lakásaihoz, amikor például kibombázottakat kellett elhelyezni. Tehát valaki, akinek lerombolta a házat, vagy a lakását egy bombatámadás, akkor hova lehetett rakni őket, vagy hova? Hát akkor elvett zsidó lakásokba, ami nyilván nem egy jó megoldás, egészen nyilvánvalóan, de közben meg hát nyilván ott van az, ha az ember olvassa ezeket a kérvényeket, hogy itt állok négy gyerekkel, férjem a fronton van, lebombázták a lakásunkat, most, és egyébként a parkban kéne laknom, és akkor kiutalnak neki egy elvett zsidó lakást, vagy egy részét, egy ilyen katonafeleségnek, ott nehéz igazságot tenni, mert az ember nem igazán tudja, hogy ez most nem igazán tudja elítélni a kérvényező. De például vannak helyi szintű kutatások, akár Ungvárról, Szolnok megyei kutatásokat, más kollégák kutatásait használtam fel ezzel kapcsolatban, kiderül bizony, hogy egyrészt kétszeres, háromszoros túljelentkezés van a zsidó tulajdonú lakásokra, másrészt az, hogy nagyon sokszor nem azok jutnak hozzá ezekhez a lakásokhoz, akik szociálisan rászorultak, vagy azok, akik mondjuk katonafeleségek, vagy a családfő a fronton van, mint az kivol meg volt írva, vagy tehát törvényileg ez volt a szabály, hanem bizony a helyi elit kereskedők, a Magyar Életpártya helyi képviselői, és itt értelmiségiek, és itt bejönnek azért lelkészek is, nem csak mondom, nem csak protestáns, hanem római katolikus lelkészek is, akik kiigényelték ezeket a lakásokat, és mivel jobb lobby pozíciójuk volt a helyi közigazgatásnál, nagyon sokszor ők kapták ezeket. Tehát de itt nem csak a lakásokra kell gondolni a zsidó vagyonnal kapcsolatban, itt a biciklitől, a varrógépen át, a rádióig, a boltok, a zsidó tulajdoni boltok árukészletéig, csomó-csomó zongoráig, csomó-csomó minden, úgymond a nemzeti vagyon része lett, visszaszállt, ez legalábbis a politikusi lózungokban ez volt a mondás, hogy visszaszállt a magyar nemzetre, de hát ebből egy csomóan azt olvasták ki, hogy akkor most szabad rablás van, és akkor ha valaki biciklit, vagy zongorát, vagy hasonlókat szeretne, akkor ezeket ki tudja igényelni. Most a Sztójai Döme miniszterelnök ugye valóban, hát ez egy ilyen tragikomikus történet ebben a dologban, Én az iratot a Budapest Főváros levéltárában találtam meg, és aztán később láttam, hogy ez Kassai László történész egyébként már publikálta is, és azt fegyelmi vizsgálatot folytattak le a Fővárosi Lakáshivatalban azért, mert hogy Sztójai Döme, aki akkor már 10 éve külszolgálatban volt, tehát nem volt Budapesten lakása, és igényelt magának egy villát a 12. kerületben a déli pályaudvar közelébe, és amikor ott az ő képviselői megjelentek, hogy elfoglalják a villát, ott egy daliás magyar repülőfőhadnagy már bejelentette, hogy hát ő itt lakik, és akkor ez már az övének, ez ki van utalva, és hát láthatóan meg kellett hátrálni legalábbis átmenetileg a magyar királyi miniszterelnöknek is. Aztán ugyanott, tehát hogy megkapta a villát, de hát az is egy zsidóktól elkobzott villa volt, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyenbe költöztették be, de hogy valami református vonatkozásot, és ne ennyire pejoratívat is mondjak erről az időszakról, ugye nagyon tanulságos, és mindenkinek ajánlom, Szekér Nóra történész publikálta néhány évvel ezelőtt Zsindei Ferenc miniszterelnökségi államtitkárnak, meg később miniszternek a naplóját a háború alatti időszakról. Miniszter a frontvonalban címmel. Egy nagyon elég vastag mű, de egy rettentő, egyébként egy nagyon olvasmányos valami. Zsindeinek nagyon jó stiláris érzéke van, maga is vadászíró volt, meg írt ifjúsági regényeket is, vagy gyerekkönyveket. Van humorérzéke is, és nagyon szépen követhető a naplóból, hogy egy alapvetően a német győzelemben bízó, a magyar politikai elit részének számító jobboldali politikus 44-re hogyan lesz nagyon kiábrándult, és hogy a nagyon felszínes reformátussága különböző külső hatásokra hogyan fordul át egy nagyon-nagyon mélyen megélt, most ma azt mondanánk ilyen tudóskodva, hogy pietista típusú vallásosságba, amiben benne van az is, hogy ő egyébként a saját villájából, az Istenhegyi úti villájából ő beköltözik a kertészének az egyszobás lakásába, a kertészét kiviszik a frontra, és ott meghalt, tehát látszik a naplóból, hogy neki emiatt lelkismert furdalása is van. Beköltözik a kertészének az egyszobás lakásába, és a saját villáját az kibombázottaknak, meg bújdosóknak, vagy üldözötteknek adja ki, hát így egy ismert történet például, hogy ő bújtatja Apró Antalt, ugye a későbbi Kádár, későbbi házelnökét, kommunista politikus, vagy ő bújtatja Szakasi Sárpád, szociáldemokrata politikusnak a feleségét. És láthatóan élete hátra levő részében ennek a 43-44-es megtérés történetnek egy nagyon komoly jelentősége van. Természetesen aztán kitelepítik, vagy majdnem kitelepítik, Apró Antal segítségével sikerül elérni azt, hogy ne az Alföldre, hanem a Balaton mellé tudjanak visszahúzódni, és aztán az özvegyet, ahogy a felesége Zsindeini Tüdös Hála, egy ismert divattervező, jelmeztervező a korszakban, egy ilyen a kulturális élet egy fontos alakja. Férje halála után ő vissza tud térni Budapestre, tehát hogy, de mindvégig nagyon bensőséges, mélyen megélt református hit jellemezte őket például, és azt gondolom, hogy ebben a 44 tavaszi nyári események úgy szerepet játszottak ebben a megtérési folyamatban.
Egyébként érdekes, hogy a református emlékezetben a feleség, tehát Zsindeini Tüdős Klára sokkal erősebben jelen van, mint Zsindei Ferenc. Erre van valami megoldása, hogy ez vajon miért így van?
Én azt gondolom, de ez most csak egy hipotézis, de ez nagyon fontos kérdést vetett fel, hogy Zsindeini Tüdős Klára nem csak jelmeztervező, diszlettervező, ruhatervező volt, hogy ennek az úgynevezett magyar stílusnak a megteremtője a korszakban, vagy a Pántlika néven volt egy divatszalonja belvárosban, hanem például védangyala volt a népi kollégiumok kezdeteként fölállított Györfi kollégiumnak, erről Pap István történész írt egy kitűnő monográfiát. Ugye itt olyan szegény sorsú, általában paraszti hátterű fiatalokat gyűjtöttek össze, akik egyetemre jártak egyébként, de hát az anyagi helyzetük nem volt olyan, hogy akár lakásbéreljenek, akár saját, vagy a szüleiknél lakjanak, és ezért a mai Ferenciek terénél létrehozták ezt a Györfi kollégiumot meg 1939-ben, ahol az itt fölnövekvő értelmiségieknek egy jelentős része később aztán baloldali politikus lett. Fehér Lajostól kezdve Kardos László, hát nagyon sok mindenkit lehet itt említeni, akik fontos szerepet játszottak a 45 utáni Magyarországon, ugye a Nékosznak a létrehozásában, ugye a 45 utáni találmány, de a modell az bizonyos értelemben a Györfi kollégium volt, és aztán a Kádár rendszerben is fontos szerepet játszottak, tehát bizonyos értelemben ezek az értelmiségiek, legalábbis a tisztességesebbje, az emlékezéseiben, nyilvános megszólalásaiban ezt a szerepét mondjuk Zsindeini Tüdős Klárának így elismerte, vagy a javára írta, hogy ő védte a rendőrséggel, a hatalommal, másokkal szemben a Györfi kollégiumot. Tehát itt a közvéleményben Zsindeini Tüdős Klára emlékezete hamarabb megjelenhetett, mint a férjé, és az ő hangsúlyozott reformátussága itt kapott egy pozitív szint is. Tehát, hogy ebből kifolyólag az ő, hát nem mondanám azt, hogy rehabilitációja, mert ez nem rehabilitáció volt azért, de hogy az ő rá irányuló közfigyelem korábban megjelenhetett, mint a férjére irányuló közfigyelem. És azt gondolom, hogy ez hozzáadott a református közvéleményben. ismertségéhez is.
Ahogy ön fogalmazott a beszélgetés elején, azt mondta, hogy ön a hétköznapok történeteivel színesíti, akár a családi történettel, akár mással a könyveit, és ez tényleg így van, és most pont ezekből maradt kevesebbre idő, de azért teszem fel így a kérdést, hogy mit játszottak a színházak, a mozik, és ami nekem nagyon érdekes volt még, hogy hogyan zajlott a labdarúgás 1944 nyarán 45-re fordulva. Ezekről egy-egy mondatot tudna mondani, hogy mindezeket hogyan befolyásolta az, hogy egyébként a háború sokak számára ebben az időben vált nyilvánvalóvá is, közeledtünk egyébként a végéhez?
A rövid válaszom az, hogy alig. Tehát, hogy zajlik a futballbajnokság, ugye ez az első NB1 a magyar történelemben, vagy a magyar sporttörténelemben, amikor egy nem fővárosi csapat megnyeri a bajnokságot, a 43-44-es bajnokságot. Ugye természetesen most nyilván az Újpest az egy formailag ugye egy különálló város, az már Újpest akkor még nem része Budapestnek, de most hogy mondjam, nem fővárosi vagy főváros környéki csapat megnyeri a bajnokságot, ez a Nagyváradi Atlétikai Klub, amely megnyeri az 1943-44-es bajnokságot, ami mögött egyébként nyilván van politikai szándék is, tehát hogy a visszacsatolt területek sportját fölmutassák az ország számára is, mint egy siker, de az első hat helyezetben, jól emlékszem, benne van még a kolozsvári foci csapat is, és talán még az ungvári foci csapat is benne van az első hatban, vagy tehát hogy látszik, hogy van egy fölfuttatása a sportnak, zajlanak vitorlásversenyek, miközben Németországban bombázások miatt például lefújják a lóversenyeket, Magyarországon működik a lovi. A színházak ugye nyáron nem játszanak általában, azért vannak nyári színházi előadások, itt mondjuk amiről részletesebben írtam, van egy ilyen elég nem túl rokonszenves történet, ez a kevés számú magyar antiszemita a színdarabnak, a Kádár Lajos Ártatlanok című művének a fölfuttatása, ez abszolút dokumentálható, hogy a hivatalosság hogyan futtat föl egy darabot a semmiből, hogy elérje évvégére a 100-150 előadást. A mozikban ugye, hát nyilván még nincsen a jobboldali átállásnak megfelelő film, tehát azokat játsszák, amik 43-44-ben készülnek, az év elején készülnek. Vannak tervek úgynevezett ilyen nagy szélsőboldali filmekre, de ezek igazából nem készülnek el, és amiket játszanak, ha megnézzük a mozik műsorait, azok megjelenik a történelmi film, elég hangsúlyosan, egyébként érdekes, hogy 42-43-ben csomó filmrendező történelmi filmek felé nyúl, gondoljunk itt mondjuk az Ördöglovas című filmre, a Szovát Évára, készül elindulnak egy Madács filmnek, meg egy Kossuth filmnek a munkálatai, amik aztán nem fejeződnek be. Tehát, hogy van egy történelmi film felé való fordulás, de ugyanúgy megvannak azok a kicsit frivol, úgynevezett ilyen fehér telefonos filmek, amik ugye hatalmas sikereket arattak már korábban is, és amiket a mai napig bizonyos értelemben szívesen néz az ember, mert általában viccesek, meg van bennük szerelem, meg romantika, stb. Tehát, hogy az ideológia nem volt ideje annyira betörni a filmpiacra. Ennek ellenére, hogy van egy nagyon hangsúlyos törekvés arra, hogy legyen, ki akarnak nevezni egy filmkormánybiztos, amire mindenki azt gondolja, hogy Páger Antal lesz ez a filmkormánybiztos, de aztán itt valamiért lekeverik, és akkor Mester Miklós államtitkár lesz tulajdonképpen a filmkormánybiztos is, tehát hogy vannak törekvések a filmipar úgymond átállítására, de ezek végül nem érnek sikert, mert az nincs elég idő.
Visszaugorva a beszélgetésünk elején beszéltünk a bombázásokról, és itt van egy ilyen nagyon érdekes történet, amit leír, hogy egy tanárnő, ha jól emlékszem, talál egy bombázás után kijön a pincéből, óvóhelyről, és talál egy fél játékautót ott a mezőn, a kertben, valahol a közelben, és itt elindul a találgatás, hogy vajon ezt a repülőgép dobta-e le, és ezzel a gyerekeket akarnák-e esetleg, hát hogy is mondjam, megtámadni, ha aki ezt megtalálja. Mi ennek a féljátékautónak a története? Ez tényleg egy repülőgépből pottyant ki? Nem onnan pottyant ki? Hogy került ez oda? Mire jutott ezzel kapcsolatban?
Az a korszak, ez az eset, ami egyébként egy Knobloch Béláné nevű váci polgáriskolai tanárnővel történt meg, aki valóban egy bombázás, hogy légiriad után följön a pincébe, és a saját veteményesébe talál egy félig megpörkölődött kis autót. Ugye ekkor már hetek óta tele van a kormányzati sajtó azzal, hogy a szövetségesek robbanó gyerekjátékokat dobnak le, de hogy a sajtó azzal is tele van, hogy mérgező faleveleket dobnak le, meg mérgezett kockacukrot, tehát hogy nem csak bombák hullanak az égből, hanem az ellenség minden eszközzel igyekszik megsemmisíteni a civil lakosságot is. Most nyilván nem bagatelizálva a bombázások áldozatait, itt óriási személy emberi tragédiák vannak, körülbelül 10 000 ember meghal, számosan megrokkannak, elképesztő mennyiségű lakcsalád válik otthontalanná, de ez a Knobloch Béláné váci tanárnőnek az ügye azért érdekes, ezt teljesen véletlenül találtam meg a váci rendőrkapitányság kihágási iratai között. Látszik, hogy ez a történet elkezd, mert kihágás lett belőle, ugyanis a tanárnő nem jelentette be a rendőrségnek, hogy ő mit talált a kertjében, hanem nyilatkozott a helyi sajtónak, a Váci Hírlapnak. És akkor kijött hozzá a rendőrség, hogy mi az, hogy először a sajtónak beszél, és nem a hatóságoknak szolgáltatja be ezt a robbanó gyerekjátékot, és akkor ez a jelentés, meg a gyerekjáték így elkezdi az útját a magyar hivatalosságban, az adminisztrációban, és ezért nagyon jól követhető volt, hogy egyébként a magyar légoltalom első számú technikai vezetője, bizonyos Borsány Julián alezredes, aki később egyébként a Szabad Európa Rádiónak lett a katonai kommentátora, tehát az idősebbek még akár emlékezhetnek is a hangjára, 56-ban az ő napi elemzései nyújtottak támasz, vagy nyújtottak elirányítást az 56-os felkelésről például. Tehát Borsány Julián, aki ekkor a Magyar Légoltalmi Intézetnek a vezetője volt, leírja Kerek Perec, hogy az angol szállt légijárművek nem dobnak le Magyarország fölött robbanó játékokat. Megvizsgáltuk ezt a ledobott gyerekjátékot, amit Vácról beküldtek. Ez is egyébként egy német gyártmány. Nem lehet tudni, hogy hogy került oda, és ez a pörkölődés nem robbanásból származik. Tehát, hogy a Magyar Légoltalom egyes számú technikai szaktekintélye mondja azt, hogy nincsen robbanás Magyarországon, tehát ezt a történetet azért tartottam fontosnak elmondani, mert mind a mai napig ez egy nagyon-nagyon erősen élő toposz a magyar közéletben. Ha máshogy nem, akkor emlékezzünk még a Fortepánon, meg máshogy, ha valaki beüti az interneten, hogy légoltalom plakát Páger Antal, akkor találni fog egy szörnyű plakátot, tele voltak vele plakátolva a magyar városok, egy megcsonkított kezű kislány gyereket mutat, aki fölött bombázók húznak, és láthatóan egy félig megpörkölődött játékot tart a kezében, és az van rá, hogy én is célpont vagyok. Tehát, hogy ezt a nyilvánosságban is nyomták ezt a dolgot, ráadásul a plakátnak az alanya az a Páger Antal kislánya volt, Juliska, a 4 éves kislánya. Tehát ez nagyon sok mindenkinek beleégett. És ez a történet azért volt fontos, Knoblauch Béláné története azért volt fontos elmondani, hogy ezt ebben tisztában lássunk ebben a történetben. Mondom úgy, hogy a bombázások története ettől még egy rettentő tragikus történet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Oblonczi Balázs történészt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Vagy végigcsinálom, startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem, innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, élom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon, ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem, laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm, letörik az összes ismerősöm, mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek, nem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinóra lábam, hagyom az élet, magával ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni. Életmentő, megérdemeltem, szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szarpam, a körmöm, letörik az összes ismerősöm, törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa